Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Index Kultúra Rovatának a podcast műsora, Root Look. Ugye nekünk ez a nevünk, ez a Babicsi megfordított kultúra, mert mi próbálunk egy kicsit másként gondolkodni itt a kultúráról, szabadabban és nehezebben is össze-vissza, de mégiscsak egységében.
Ez nem rossz ez, hogy Root Look.
Ugye, hogy
nem? Nekem erről egészen más jut eszembe, mint a kultúra megfordítása, de azt most hagyjuk.
Próbálunk illeszkedni a mai elvárásokhoz, hogy mai vendégünk Földes László Hobó, blues énekes, dalszerző, kosúdias művész, kérdezőtársam pedig Víg György. Pontosabban hát én vagyok az ő kérdezőtársam, mert igazából, hogyha már Hobóról van szó, akkor nálunk ő a Hobó szakértő. Gyuri.
Hát szakértő nem vagyok, csak nagyon szerettem és tisztelem, úgyhogy ő meg megtisztelt minket, hogy most eljött beszélgetni.
Én vagyok megtisztelve, hogy egy ilyen Root Look nevű helyre be tudtam kerülni ezzel a simulékony természetemmel.
Egyébként szomorú az apropó, de nem tudom, hogy szomorú egyáltalán, mert végül is valahol az életrendje, de mégis szomorú, hogy Charlie Watts halála adja azt az alapot, amiért most itt ülünk, és azon gondolkoztunk mi, hogy persze ez a világ rendje. Vannak, születnek bandák, vannak énekesek, vannak dalszerzők, vannak örökhagyók, vannak alapteremtők, de hogyha eltűnnek a mamutok, akkor tényleg csak a nyomuk marad utána?
Hát, de ez nem kevés. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy általában a 2021-es év kultúrájában mi van fölül, akkor el lehet keseredni, de arra gondolok, hogy az igazi értékek visszamenőleg, nem tudom, Csokonai Vitéz Mihályig, vagy a Lokomotív Gétéig, vagy a Muzsikás Együttesig, vagy József Attiláig, ez bárki számára elérhető. Tehát az, hogy mi van a felszínen, az lehet elkeserítő is, de úgy gondolom, hogy az igazi értékek azok én csak a magyar történet ismerem valamennyire, hogy nem igazán domináltak soha, tehát Adit a saját korában, nem mondom József Attilát a saját korában, vagy a zenéből a Sirius-t, vagy a Kekszet, vagy a mondjuk Cseh Tamást, akit inkább sajnos a halála után lett belőle kultusz, tehát nem igazán értékelték. Ez semmit nem von le abból, amit maguk után hagytak, mert az igazi értékek azok általában nem illeszkednek bele egy történelmi kor elit kultúrájába, vagy divatos kultúrájába, vagy trendbe, hogy ezt a nehezen értelmezhető kifejezést, magyarul nehezen értelmezhető kifejezést használjam.
Most egy picit még egy kört a Wattsról, mert ugye ő egy hatalmas jelképpé vált zenekarnak a alaptagja, de közben ő mindig hátul ült, ő soha nem nagyon látszott, nem szerepelt, visszahúzódó volt. És aztán, aki nem foglalkozott vele, az például fogalmasa volt róla, hogy alapvetően ő a jazz zenéből jött, mindig is azt szerette, és mellékesen a világ leghíresebb zenekarában dobolt 50 évet.
58.
5-6, majdnem 60 évet. Zenészként hogy lövött be őt? Mitől volt ő ennyire stabil és alap és nélkülözhetetlen a Stones-ban, mint dobos?
Hát az a helyzet, hogy a évtizedeken keresztül legjobb zenekarában dobolt, amiből nem lehet őt kiválasztani. A Beatles megszűnése után ugye a Rolling Stones maradt, vagy vette át ezt a vezetőhelyet. És ezt nem őt nem lehet ebből a dologból kiragadni, hiába szerette a jazzt, vagy ha az ember a világ legjobb zenekarában dobol, akkor ő a világ legjobb dobosa. Ezt a Billy Cobham nevű szintén, hát igen komoly ütőhangszeres ikon mondta róla, a Charlie Wattsról. Na most ő ez a Magyarországon van ez a ki a legjobb énekes, meg ki a legjobb gitáros, vagy ilyen újságok, Rolling Stone magazin, vagy Melody Maker szokott ilyen szavazást rendezni, de Magyarországon is ugye ez nagyon megy, hogy apostrofálják az embert. Én a magam részéről, ha ide vethetek valamit, akkor a Cserhalmi Gyuri féle értelmezést tartom a magaménak, aki így konferálta be a Hobo Blues Bandet a Budapest Arénában, hogy Magyarország legrosszabb énekese és legjobb zenekara következik. Na most a magyar zenészek, akik egyébként legnagyobb részük semmibe vette a Rolling Stones-t, analizálják ezt, hogy akkor például van egy ilyen pergőütés emelős sajátossága a Charlie Watts dobósának, akkor azt kigúnyolták, hogy ő ott fölemeli a kezét, mert nem azt a kézrendet használja, amit mások használnak. Na de hát a Jagger sem énekelt úgy, vagy a Keith Richards sem gitározott úgy, ahogy mások csinálták, de amikor a Rolling Stones együttes felvételit az ember az országúton meghallgatja, akkor még be se lépett az énekes, már lehet hallani, hogy a Rolling Stones játszik, és ebben a Charlie Watts az egyik fő bűnös, mert az ő tempója adja meg a lényeget. Van egy ilyen interjú részlet a Birtokomban, amikor a Keith Richards mutatja a Charlie Watts dobjának, a nagy dobjának ezt a kis lyukat, ahol kijön a hang.
Igen.
És azt mondja a Keith Richards, hogy ő erre játszik, amit a Charlie Watts a lábával, a lábdobbal csinál. Tehát nem én úgy gondolom, hogy nem kell külön választani valakit egy zenekarból, hanem ha csak nem ő a legrosszabb énekes, hanem hát inkább az egységet kellene nézni, és hát azt a tempót, ami a Rolling Stones daloknak a jellegzetessége, azt például azokat ő találta ki.
De ez azt jelenti most, hogy az ő halálával lényegében a Stones megszűnt?
Ez egy nagyon nehéz kérdés erre válaszolni, mivel a Who, amely hát, egy fantasztikus zenekar volt, ott már ketten is meghaltak, a Pete Townshend dobos, meg a basszusgitáros John Entwistle, és mégis játszanak. Tehát ezt ők döntik el, hogy mivel a Charlie Watts megbetegedett, így a Steve Jordan ült be helyére, aki a Kiss zenekarában meg még játszik, nem tudom én hány évtizede, a 80-as évek második fele óta, egy kétméteres fekete zenész, aki egyébként basszusgitáros is, és ő ült be a helyére, de hát ott már van egy, a Daryl Jones, a Bill Wyman helyén van egy másik néger, úgyhogy lassan feketedik a Rolling Stones, hogyha két fekete játszik, hát nem olyan, mint a Fradi futballcsapat, ahol egy magyar van és 10 külföldi, de itt azért már pont én nekem ez nagyon tetszik, hogy ezek az emberek fekete zenészek különösen, hiszen a bluesról van szó, vagy a rhythm and bluesról, de az, hogy ők folytatják-e vagy se, ez egy irtózatos probléma, amit ők döntenek el. Tehát én elég 50 éve, vagy még régebben nagyon jó kapcsolatban vagyok a Kóbor Jánossal, és hát ott is iszonyatos csapások érték az Omegát, és most azon úgy tudom, azt olvastam, hogy próbálnak végig valamit csinálni, hogy meg új lemezt, hogy folytassák ezt a dolgot. A Rolling Stonesról is kiderült már az utolsó két évben, jöttek hírek, hogy egy új lemezt csinálnak. Ez még nem jelent meg, és nem tudom, hogy mennyire van készen, de...
Számok talán kijöttek már.
Egy-két szám az ráadásul, az egyik az nagyon jó, amit elfejtettem azzal a Foo Fighters pasival, az nagyon tehetséges, az másik nemzedékből ő vele játsza, nagyon jó szám az, mert nem tudom, mi a címe. És hát ez, hogy ők folytatják el vagy se, ezt én nem tudom megválaszolni, mert hát ott vannak még hárman, a Keith Richards, a Jagger, meg a Ronnie Wood, hát...
Világos, tehát akkor úgy kell tekinteni, hogy ahogyan a blues is örök, a Rolling Stones is örök, hiszen olyan zenei világot teremtettek, ami már nem tűnhet el ebből az univerzumból.
Így van. Úgy gondolom, hogy egy bizonyos fajta értelmezésben a Rolling Stones az a világ örökség része.
Most azt, hogy ők folytatják vagy nem folytatják, az az ő dolguk, majd meglátjuk. De te biztos, hogy folytatod. Itt beszélgettünk idefelé jövet. Egy nagyon őrült ősz vár rád, bár a nyár se volt laza. Ugye tegnap József Attila estről jöttél, ma a koncertre mész, és akkor ez a lendület, ez kitart, vagy egyre fokozódik, ahogy közeledünk az ősz felé.
Hát az exhibicionizmusnak az az egyik kritériuma, hogy az ember nem állhat meg. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha nincsenek ötletei, akkor bizony kénytelen megállni, de nekem mindig több ötletem volt, mint amennyit időben meg tudtam valósítani, tehát már a 2022-es évre is komoly feladataim vannak, már azok nem tervek, hanem feladat, amit meg kell csinálni. Az idei ősz az meg dugig van.
Sorolod, hogy mire számítsunk?
Nagyon szívesen dicsekedhetek egy kicsit.
Mitől féljünk?
Nincs rosszabb egy nyilvános önimádatnál. Hát a dolog úgy, ott kezdődik, hogy szeptember 11-én mezőtúron egy sertéstelep sarkában fölavatják a Hobo őrtornyot, amelyik a világ ökörség része lesz.
Akkor ez a hobológiának egy nagyon fontos kiemelt fejezete, ugye?
Igen, ugyanis Turkevénél az egyik legkomolyabb hobológus nő, aki a közeli mezőtúrhoz közeledve fölismerte ezt a lehetőséget, hogy ott van az az őrtorony, ahol én 1964 novemberében a Kisvörös Kakas című számot meghallottam. Ez az őrtorony ugyanis a mezőtúri gépkocsizó lövészezred lőszerraktárának a sarkában állt, és a lőszerraktár az távol volt 2 kilométerre a laktanyától, hogyha az imperialisták fölrobbantják a lőszerraktárt, akkor a laktanya ne menjen tönkre.
De akkor majd Földes László megakadályozza, tehát őt meg odaállították.
Hát az volt, hogy
Földes honvéd?
Földes közlegény.
Kiképzett.
Igen, és az történt, hogy úgy hívták ezt, hogy külső őrség, és ugye a lőszerraktár be volt kerítve, és az országúton 2 marha nagy ilyen tábla volt, fényképező, fehér mezőben, piros kerettel egy fényképezőgép volt mind a kettőre rá festve, és az át volt húzva pirossal, hogy fényképezni tilos, hogyha az imperialista kémek arra járnak, akkor nehogy felfedezzék, hogy ott van a lőszerraktár. Na most ennek a átellenes átlós irányba volt 2 őrtornya, ilyen 10 méter magasan, ahol volt egy ilyen repülőgép kereső, iszonyú erős reflektor, és volt egy forgószék, és akkor nagyon magas volt is hideg novemberben, és ilyen usánkkal lehajtató fülű sapkánk volt, és a doktor, akkor még nem, akkor csak Egeresi András honvédtől kaptam kölcsön egy tranzisztoros rádiót, ezt kivittem az őrségbe, ami tilos volt, fölmentem az őrtoronyba, leültem a forgószékre, leraktam a géppisztolyt a lábam mellé, és a tranzisztoros rádiót az usánka füle alá, a hangszóróját közvetlen fülemre szorítottam, átkötöttem az állam alatt az usánkát, kihúztam a tranzisztoros rádió antennáját, és a forgószéken elkezdtem keresni a luxemburgi rádiót, ahol meghallottam a Kisvörös Kakas című számot, ami megváltoztatta a idézőjelben.
De ez volt az első? Életi.
Igen. Addig nem tudtam semmit. Azt se tudtam, hogy mi az, hogy blues. Uh-huh. A bluesról azt hittem, hogy az valamilyen a jazznek valamilyen formája, és a Rolling Stones-ról sem hallottam, és ez betette ott a kaput. Úgy éreztem, hogy ez a dolog, ez valami más, mint amit.
És akkor ez az őrtorony, ez ma is áll.
Na most az történt, hogy ugye azt a rendszerváltás után a régi elvtársak legnagyobb bánatára ugye megszűnt a honvédségi telephely, a laktanya kiürült, a laktanyának egyik felében, a terület egyik felében már vállalatok vannak, a másikban ott rohadt minden, amiben mi ott voltunk 64-ben, és a lőszerraktár helyén egy sertéstelep áll, nem tudom mennyi disznóval. Ez elég, ahogy közeledik az ember, érezni lehet azért, hogy itt mi van, és a sarkában áll az őrtorony, ami teljesen le van már rohadva. És én nekem számomra egy iszonyatos fontos dolog volt az életemben a katonaság, nem csak a Rolling Stones miatt, hanem mert ott nehézségeim voltak, fegyelmezetlen viselkedtem, meg szereztem igazi barátokat, meg a férfiasságnak egy nem szexuális értelemben, hanem morális próbája volt ez. Az emberük kiderüljön, hogy beszarja, vagy se, kiáll-e a többiekért, vagy se, elviszi a valit, vagy se. Nekem ez nagyon fontos volt akkoriban is, és utána is még sokáig magamat kerestem, de ez egy megerősített egyfajta dologban, például, hogy nem vagyok gyáva. Na most a dolog úgy alakult, hogy akárhányszor arrafelé járok, Török Szent Miklós vagy Mezőtúr, ott is volt már koncertem, meg József Attila est is, meg Turkeven is, és akkor mindig benézek, illetve kinézek a külső őrségbe, ami most sertéstelep, hogy milyen állapotban van az őrtorony, és évtizedek óta vannak ilyen felvételeim, hogy ez rohad le. És hát most már teljesen le van robbanva, ami hát egy szerintem abszolút érdemes erre a dologra. Írtam is egy novellát.
És kimagasodik a disznók között?
Nem, a disznók egy kicsit hátrább vannak. Ez a kerítésnél van közvetlenül, de már ott van alatta egy emléktábla, amin lángoló betűkkel oda van írva, hogy Hobo őrtornya. Valaki odarakott egy, múlt héten voltam ott, Török Szent Miklóson játszottam is átmennünk, valaki odarakott egy Rolling Stones nyelvét, és egy ócska táskarádió is ott lóg az táblán. És hát ennek most óriási felavatása lesz, mert sikerült elérnie a hobológus nőnek, Méri Zsanettnek hívják, turkevei tanárnő, sikerült elérnie, hogy a világökörség részévé válasszák ezt a őrtornyot, és szeptember 11-én lesz egy avató ünnepség, ahol megjelennek komoly nobilitások, mint Egressy és Cservenka az én katonatársa, vagy a Faragó Tamás, nem tudom, hányszoros olimpiai és világbajnok vízilabdajátékos, akkor ugye a hobológiai társaságtól is lesznek ott képviselők, és hát...
Koncert is lesz?
És utána pedig a közönséget eredeti katonai szállító járműveken vissza az őrtoronytól beviszik a laktanyába, ahol az alakuló téren, ahol minden hétfő reggel ott kellett állni, és az egész ezrednek ott lesz egy koncert, amelynek a bevonuló Baka Blues az a címe, amit én, nem tudom, Póka Egonnal 1922-ben, de az is lehet, hogy a tanácsköztársaság idején írtam, és ezt Peppe természetesen betiltották, és a Tiltott gyümölcs című lemezen jelent meg 1956 után. És ez
múlt század közepén.
Igen, ez fogja dominálni a koncertet, hogy ébresztő felfeküdj és kúsz, hé pofa be, ez a bevonuló blues.
Egyébként jó ez a hobológia, de milyen ez, amikor élve bolcolják az embert?
Hát az a helyzet, hogy ez a dolog egy olyasmivel függ össze, hogy én többek között annak köszönhetem az 1968-ban kezdődött pályámat, hogy mindig volt öniróniám, tehát én röhögök ezen az emberektől olyan fantasztikus szeretetet, nem csak mennyiségű, minőségű szeretetet is kapok, amit nagyon nehéz nem elviselni, hanem lereagálni. Tehát sokkal többet gondolnak rólam, meg többre tartanak, mint ami egyrészt én vagyok, vagy főleg még, amit megérdemelnék. És ezt az egész dolgot az első pillanatok kezdve humorral próbáltam, vagy öniróniával föloldani, hát van ilyen, hogy a főnök mutat, a lánya biztatódősen, hogy ő hitte, hogy Mick Jagger vagyok. Ezt mondjuk a második világháború kitörése előtt írtam, vagy valami ilyesmi. És ez segített abban, hogy el tudjam viselni saját magamat azzal együtt, ami vagyok, és ez nem könnyű, de én az egész hobológia az egy poén. A Magyar Hobológiai Társaságot egyébként Chicagóban alapított egy Mózsi Ferenc nevű néhai költő barátom, First Hungarian Hobological Society, a 80-as években, amiről egyébként nem tudtam, hogy ott én, mint állatorvosi ló, vagy mint a tudománytárgya jelen vagyok Chicagóban, aztán ő hazajött, és akkor lett ez a Magyar Hobológiai Társaság.
Most a Hobológiai Társaság eléggé izgatott lehet, mert úgy tudom, hogy befejezted az életrajzi könyvedet.
Hát én befejeztem, igen, az irodalmi szerkesztőnél van, aki a helyes írási hibáimat javítgatja.
Ami ugye a címe is elég érdekes, mondjuk abban is van irónia, meg tragédia is tulajdonképpen, amilyen az élet maga.
Mi is a címe?
Térdig. Ki lehet mondani ilyeneket?
Persze, hogy miért nem lehetne.
Térdig a szarban, térdig a szeretetben?
Nem, fülig.
Fülig a szeretetben, bocsánat.
Hát, újságíróktól az ember ne várjon sokat. Hát,
még ez is szép, pontosan, hogy a felét megjegyezte. A fele eszembe jutott.
Hát ez, igen, ezt megcsináltam ezt a dolgot, bárkik többször kikerültem ilyen kihívásokat könyvkiadóktól, hogy írjam meg, volt olyan filmrendező, megkeresett, hogy ő csinálna egy ilyen filmet arról, amit én itt végigcsináltam, vagy én rólam, vagy nem tudom, miről csináltam, mert nem lett belőle semmi, nem vállaltam, de ha nincs ez a koronavirtus, akkor valószínűleg nem írom meg, mert hát most éppen bubópest is kapok a saját dumámtól, mert hát el kell olvasnom, amit írtam, és nálunk van egy ilyen családi szabály is, hogy amikor én otthon vagyok, akkor nem lehet hóbót hallgatni vagy nézni, én meg soha meg nem hallgatom.
De hogy nem nézhetnek rád?
Hát az élőben talán szebb vagyok, vagy kellemesebb vagyok, mint legalábbis úgy gondolom nekik, mert fantasztikus családi életem van, de hát az, amikor az ember olvassa újra és újra, én a lemezeimet sem hallgatom, tehát mit tudom én, például most az egyik igen komoly zenésztől kaptam egy nagy dicséretet, az 1951-ben írt I Love You Budapest című lemezerben, amire semmire az égvilágon nem emlékszem, egy-két címre, mert én ezt azóta nem hallottam is. Tehát nem, és most, hogy olvasni kell azt, amit írtam, az borzasztó. Szóval.
Ez egész életed a születéstől mostanáig?
Már, sőt, még előbb a fogantatásom idején.
Az más is benne.
44-ben kezdődik.
Hát szerintem van néhány ember, kortársad, aki nagyon izgatottan várja, hogy vajon ő szerepel benne, és miként. Lesznek balhék?
Hát van egy-két ember, ezek főleg ilyen gyűlölködő besugók, meg ilyenek, akikről szó van, de nem. Van egy-két ember, akitől sokat vártam, és ezt nem teljesítette, és ezt én szomorúan tapasztaltam, de igazából két figura van összesen, akik évtizedekkel keresztül folyamatos jelentésekkel és gyűlölettel kísértek, hát őket megírtam, de dologban a szeretet dominál, azok a rengeteg mindenki segítette a pályámat, vagy a családom, vagy a barátaim, vagy néhány egészen fantasztikus zenésztársam. Benne van a könyvben az is, akik nekem mind fontosak voltak, és egyengedték a pályáimat, vagy megpróbálták leszedni rólam a manírokat, vagy a pózokat, mert hát én amatőrként kezdtem, sose tanultam zenét, és a Hobo Blues Band az egy amatőr zenekar volt indulásakor, amikor én még gimnáziumi tanár voltam, és csak Rolling Stones és Doors számokat játszottunk magyarul, és én egy az egybe próbáltam utánozni a Mick Jaggert, úgyhogy ebből lettem aztán az, aki...
Szóval legalább kétszer olyan nagy voltál.
Igen, hát volt egy ilyen epizód az életemben, ami meghatározó volt, hogy jártam Omegára, miután leszerettem a katonaságtól. Sok Rollingot játszottak, ugye Kisvörös után, Kass után én megvadultam, és az volt, hogy az Omega klubban a büfében átcsorogtam, amikor két őrületes csaj előttem azon vitatkoztak, hogy a kóbor vagy a hóbó hasonlít jobban a Jaggerre. Na ez nekem betette a kaput. És hát tovább fokozta a Rolling Stones iránti imádatomat, ami mai napig nem múlt el. 1960-ban írtam egy Rolling Stones könyvet, ami ennek semmi köze nem volt a Rolling Stoneshoz, igazából egy szerelmi vallomás volt.
Egyébként jók ezek a dátumok, hogy végülis tényleg lehetett 1743-ban is már hobót hallgatni.
De... Sőt, az van, hogy ezt az őrtornyot Hoblinger Ignác megyés püspök avatta föl a tatárjárás idején. Ez egy régi, végigvonult a hobó őrtorony, az jelen volt már a tatárjárás.
Tehát a hobó az a Hoblingernek a módosult változata.
Egy-két rossz indulatú russzológus azt mondja, hogy Hoblovics.
Na jó, de Hubáról oroszosították, vagy szlávosították.
Ezt még nem tudtam, de jó, utána nézek.
Na, szóval csak azt akartam kérdezni, hogy ilyenkor az, amikor ember visszagondol önmagára, és azt mondja, hogy belepakolom magam egy ilyen könnyi terjedelembe, akkor mennyire az emlékeire, vagy mennyire az érzelmeire hagyatkozik?
Hát az a helyzet, hogy az ilyen típusú vadállatok, amilyen én vagyok, mindig úgy gondoltam, hogy ma is úgy gondolom, hogy egy lekötözött vadállat vagyok, aki fékezi magát. Úgy gondolom, hogy az volt a helyes utasítás, vagy ötlet, ami a feleségem és a gyerekeim részéről jött, akik nagyon erősen részei az életemnek, hogy írjak ki magamból mindent, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz benne. Ez egy nagyon jó terápia is, mert nekem hát nem volt fejlőtlen az életem, meg egy csomó dolgon mentem keresztül, tragédiákon is, és hihetetlen ocsmány dolgokat követtek el ellenem, főleg hátulról, mert szemben nem nagyon jött senki, hogy ezeket, ha kiírom, akkor egy kicsit megkönnyebbülök tőle, vagy tőlük. És igazából beleírtam mindent, ami jött. Tehát magyarul aztán, hogy ebben mit hagyunk ki. Például esetleg, hogy amiben nagyon ártanék magamnak, azt egy íróbarátomnak odaadtam, amikor ilyen 600 oldalnál tartottam, és azt mondta, hogy irodalmilag, ez egy nagyon komoly író, irodalmilag is nagyon tetszett neki, és azt mondta, hogy bizonyos dolgokat ő szerinte irodalmilag gyönyörűen megírtam, vannak viszont olyan fejezetek, amelyek hát nagyon lötyögnek, vagy el vannak nagyolva, mert látszik, hogy düböl írtam, vagy vizem. Tehát, hogy ez kihat ha kérdezed az érzelmi részét, hogy kihat a stílusra. Tehát ez egy bonyolult probléma, mert az érzelmek és az értelem szinkronizálása, mert hát irtozatos ripacséria és poénokat. Van egy 4 oldalas fejezet a szovjet filmek, különös tekintetel az Őrse a hegyekben című szovjet film paródiájára, vagy a mezőtúri őrtorony története visszamenőleg a tatárjárásig, vagy nem tudom, egy gyalázatos ripacséria és bohóc tréfák vannak benne, és hát vannak tragédiák, a kisfiam halála, meg más dolgok, vagy börtön szélén, meg nem tudom. Egy nagyon, nagyon széles amplitúdója van a műnek. Remélem eszembe jut, hogy mit jelent az amplitúdó, kilengés. Olyan fajta húzás az nem lesz benne, ami a dolognak a súlyát vagy az értékeit jelentené. Szóval gyűlölet meg nincs benne egyáltalán.
Mondtad, hogy a könyvben azokat is megemlíted, akik segítettek, akiknek tartozol, mesterek, és akkor korábban meg egyszer arról felkezdted sorolni a mestereidet. Tehát ott volt József Attila, ott volt Ginzberg,
így van.
Ott volt Viszocki, ott volt...
Hát vannak, 50-en biztos.
50-en, és nekik egy ilyen kis emlékhelyet is készítettél a kert végében.
Nem, ez úgy van, hogy a...
Vagy egy közös meditációs fókuszt, vagy nem tudom mit.
A következő van. Nekem, amiután a közönség mérhetetlen türelme jó voltából végig tudtam csinálni ezeket az évtizedeket, és létrehoztam egy csomó mindent, amiből sok minden sikerült, még több meg nem, de minden esetre az volt az alapvető kötelességem, amikor magamnak úgy gondoltam, hogy továbbadjam azt magyarul, amit a Rolling Stones, a Doors vagy a Néger Bluesok képviseltek a Hobo Blues Band indulásának idején. És ha csak ezt csináltam volna, mint ahogy vannak ma Magyarországon zenészek, például blues zenészek, akik a Néger Blues-t szeretik, 50 vagy a Fekete Jenő például, aki egy káprázatos tehetségű pali, az benne maradt ebbe a Néger Blues dologba főleg, és azt autentikusan és nagyon magas színvonalon csinálja, miközben én azt vártam tőle, hogy majd ő magyarul is megszólal, és viszi ezt a dolgot tovább. Ez nem csinálja, de ez az ő dolga, nem az enyém. De az, hogy ő továbbadta azt a néger zenét, amit ő szeretett, az nagyszerű. Nekem is az volt a kötelességem, elsőrendű kötelességem, hogy amit kaptam a mestereimtől, azt adjam tovább. Mint mondtam, a közönség mérhetetlen türelméből, kifolyólag a saját, és a sors keze is rajtam volt, a saját dolgaimat is hozzá tudtam tenni. Most ebben a könyvben, vagy micsodában nagyon sokan helyet kapnak, például az egyik ilyen kulcs hatása volt az életemben, például a Schweik című könyvnek, ahogy az a könyv a Hasek jó voltából, ahogy kifigurázza a hatalmat. Ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett a rendszerváltás előtt, meg ma is, ha arra gondolok, hogy milyen tök hülyék miket csinálnak. Ez a Ginzbergtől kaptam, aki szintén a mesterem volt, egy ilyen tanácsot az utolsó pillanatban, amikor elment 1980 novemberében Budapestről, megkérdeztem tőle, hogy lehet ezt az egész szart kibírni, és akkor azt mondta, hogy humorral. Na most, és akkor hát vannak ilyen dolgok, hogy például Shakespeare vagy Fellini, tehát nem csak zene vagy irodalom van. Ez nagyon fontos dolgok. A Fellini Amarkordjáról írtam egy nem tudom én összehasonlító elemzést az olasz szövegek és a magyar szövegek között, a fordítás és a szinkron színészek bravúrjáról, hogy mi hogy van. Alvinus aláírta békét. Szóval ilyenek, hogy az hogy hangzik el ugye, hangban, és akkor mi van alatt, ahol magyarul, mert van olyan változat, ahol nincs szinkronizálva. Ezekbe is belementem, hogy a szovjet filmek paródiája, amit mi gyerekkorunkban ott ültünk 2 forintos jeggyel az Alkotás moziban, ami a szembe volt a Déli pályaudvarral, és ott néztük a Timur és csapatát, vagy ugye ott életem egyik meghatározó mondata is elhangzott, hogy elvtársak, ne lőjetek, mi is putyilovgyáriak vagyunk. Ezek mind benne vannak a könyvben, amik, és nagyon fontos ez a humor, ami a Schweigben van, vagy a Tom Sawyerben, a Kalandjaiban is van egy fantasztikus humoros rész, vagy az Amarkordban, vagy Shakespeare bohócoktól, bolondoktól vannak idézetek. Lasponya például azt mondja, hogy az is sok hűhó, semmiért, hogy íme, együtt az egész törvényszéklet. Mondja, mikor meglátja, hogy telt ház van. Ráadásul a Fellini Amarkordban van egy jelenet az osztályfényképezés, amikor az tanév végén a gyerekeket az iskola udvaron lefényképezik. És ott mindenféle történik, el tudnám, ez az egész filmet tudom, 1000-szer láttam, elhangzik a következő, hogy az igazgató megszólal, az utolsó sor álljon föl a padra, fölállnak minden, és csak valaki elkezd nyávogni. Mire az igazgató hátra fordul, le akar kenni egyet az egyiknek, és azt mondja, de Santis, folytán a türelmem. Mire valaki ott megszól, nem én voltam igazgató úr. Na most én azt szeretném, hogyha elmegyek, akkor a temetőben az én fejfámon ez legyen ráírva, hogy nem én voltam igazgató úr. Hogyha az emberek odajönnek, nevessenek, ez nagyon fontos. Úgyhogy én, amit eszembe jutott, meg hát emberek, volt egy mesterem, Fodor Lajos, az leordított a fejemet, egyszer fölemeltem így a kezem, látta a televízióban, hogy kinyújtott ujjal, énekelem a Farkas Hajsza című Viszhozkész dalt, és akkor elmondott mindenféle utolsó ripacsnak, hogy nem elég, hogy hamisan énekelek és repetfazék hangom van, hanem még mutogatok is. Minek képzeled magad, majd amikor megírtam a Rolling Stones könyvet, fölvittem, hogy olvass el, és azt mondta, hogy nem elég, hogy hamisan énekelsz, még a helyes írási hibáidat is rá akarod sózni a tömegre. És hát ő neki köszönhette mindent, mert hát a szó legszorosabb értelmében fenékbe rúgdott, és még a Mick Jagger, aki hát nem egy buta ember, mondta a 60-as években, hogy nem árt az embert időnként segbe rúgja valaki, csak nincs, aki megtegye. Nekem például ez volt az egyik legnagyobb segítségem, hogy voltak körülöttem emberek, akik fenékbe rúgdattak, hogy vigyázzak, vagy így, vagy úgy, vagy utat mutattak a dologban, mint az Aser Tamás, vagy a Jordán, vagy a Vidnyánszki, vagy a Fodor Lajos, sokáig a Póka Egon a zenekarban. Tehát mindig voltak ilyen emberek, akik egyrészt mentek velem együtt, vagy dolgoztak velem, másrészt meg vigyáztak rám, sokszor még önmagamtól is megvédtek, bár ezt leginkább a feleségemről mondható el.
Aser, Vidnyánszki, Jordán. Őket József Attila kapcsolja össze veled kapcsolatban. Tehát
az Aser rendezte az első önálló estemet, aminek az volt az ilyen, hogy növekszik a csapat, és az Őrsi István versei voltak, meg novellái a műsorban, amit megpróbáltunk kiadni, de hát az akkori Hungaroton az beleállt a földbe, hogy nem elég nekik a hobó, még az Őrsi is ide jön. Ez 82-ben volt, ez kivételesen pontosan idéztem az átomot, hogy a hobológusok ne duzzogjanak, hogyha hallják. És az volt, hogy ő rendezte ezt, és az óriási fogadtatása volt, a Szkéni Színházban játszottuk, meg a főjelentések is vannak róla a birtokomban, a pécsi előadásról például, és az történt, hogy 48 előadást játszottunk le, ami hát egy fantasztikus dolog volt, mert lemez ugye nem lehetett meg, stb. És akkor az utolsó előadáson az Aser bejött az öltözőbe egy pécsi Juli nevű asszisztenssel, és egy ilyen kis kockás szántamfüzetet hozott föl, 14 oldalon keresztül volt felsorolva, hogy mit hibáztam az utolsó előadáson, és azt mondta, most már voltál annyira jó, hogy el lehetne előről kezdeni. Egyetlen egy rendezői utasítása volt, amit meg tudtam jegyezni a sok közül, azt mondta, hogy hobokám, ne túrj a hajadba, mert az kacér.
Jordán Tamás?
Hát ő vele meg úgy volt, hogy megnéztem a Radnóti színpadon a Szabad Ötletek jegyzékéből készült, azt hiszem, Amit szívedbe rejtesz, az
igen,
a címet. Előadását négyszer megnéztem, és hát ez valamikor a 80-as évek végén volt, és hát én már 70-es években jártam Kaposvárra, az egy kultikus színház volt akkor, még a 80-as években is, és akkor annyira betettek, és akkor már játszottam József Attila verseket, a Nagyon fájt, vagy a Tiszta szívelt, vagy a különösen a hetediket, ezek még lemezen is voltak. És egyszer mentünk Pécsről.
A hetedik az Kex, nem?
Nem, az nekünk saját változatunk van. A Kex is.
Azt is játszottuk.
A Kex változatot nem játszottuk, de onnan jött az ötlet, hogyha ők megcsinálták, mint hogy a Kiva Gyogén című száma, az elszállt, hogy ha jó a Szélben című Kex szám, úgy van vége, hogy mondd meg, mi vagyok, mondd meg, ki vagyok én. És az első Hobo Blues Band lemez, ez úgy kezdődött volna, hogy az elszállítatja őt én elénekelem, és utána jött volna, ki vagyok én. De a Kex dalt, mint diszidens dalt nem engedte a Hungaroton. Így aztán már nem tudom, melyik számmal kezdődött. Na most visszatérve ide, hogy a József Attilán, hogy Pécsről mentünk Kaposvárra, ahol a Kilián ifjúsági házban volt Hobo koncert, és én már akkor is azzal foglalkoztam a koncerteken, kihasználtam arra, hogy az összekötő szövegeket is felhasználjam valamire. Tehát volt olyan, hogy François Villon idézetek, volt olyan biblia idézetek, volt olyan, hogy az MSZNP központi bizottságának május elsői jelszavai voltak.
Csak tiszta forrásból.
Persze, igen, hát akkor rögtön a gazemberrel kezdtünk, stb. És akkor az történt, hogy József Attila idézeteket írogattam a buszba, miközben mentünk át Kaposvárra is. Beértünk az öltözőbe, és akkor játszottuk a Nagyon fájt, a Tiszta szívelt, meg a hetediket, és végignéztem az összekötő szövegeket, és rájöttem, hogy ezek közé nem kell Hobo Blues Band számok. És így kattant be ez ilyen 80, nem tudom hányban volt, hogy a Kattantban, hogy csinálunk egy József Attila estet, megpróbálunk csinálni. Addig soha ilyen úgynevezett verseket soha nem mondtam. És akkor megkerestem Jordán Tamást, aki azt mondta, hogy hát ha nekem közöm van valami a József Attilához, akkor lehet valami, mert nem kell ahhoz színésznek lenni. Ő se végzett ugye színiiskolát, ismerte még őt az egyetemi színpadról is. Mm. És akkor az történt, hogy meg kérte, hogy mondjak el valami József Attila verset, amit tudok ott helyben az irodámban. És akkor elmondtam a tiszta szívet, és azt mondta, hogy jó, akkor kezdjük. Hát nem volt valami kellemes pillanat, hogy én a négyszer láttam ezt az estet, és amikor negyedszer fölmentem gratulálni, akkor sírva fakadtam. Szóval nagyon kemény dolog volt, hogy ott ő neki mondjam ezt el a verset, és akkor annyira, hogy akkor Katona József Színházban játszottuk, és akkor az a premiéren azt mondtam, hát meg ugye József Attila verseit elég sokféleképpen lehet mondani. És például a Bűn címűt, ami így kezdődik, hogy Zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam, de ezt így is lehet mondani, hogy Zord bűnös vagyok, azt hiszem, meg így is, hogy Zord bűnös vagyok, azt hiszem, stb. És akkor kérdeztem a Jordántól, hogy ez volt a legnagyobb segítség, amit kaptam, hogy, mert nem azt mondta, hogy mondjam a verseket, mert úgy látszik megbízott bennem, vagy nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt. Ilyen hangsúlyokat, vagy ilyeneket nem tanított. És akkor az volt, hogy megkérdeztem tőle a premier előtt, hogy akkor ha egyik nap hülyéskedésen jár az ez a másik nap dühöngök, harmadik nap ideges vagyok, a negyedik nap szomorú, akkor hogy mondja már például ezt a verset? És akkor azt mondta, hogy abból az állapotból mondd el, amiben vagy, ne vegyél föl valamilyen színészi poszt. Uh-huh. Ugyanis én ismerek színészeket, meg hallottam is fantasztikus színészeket, akik mondtak verseket csodálatosan, de ők, nekik meg voltak hozzá az eszközeik, amit megtanítottak a színművészeti iskolán, vagy akárhol megtanulták. Nekem meg nem voltak ilyen eszközeim, ma sincsen, kitéptem magamból ezt a dolgot, mondjuk a késői síratót. És hát vezetett arra, hogy én nem tudom, hogy mondom a verseket, tegnap is játszottam Cegléden, én nem tudom megállapítani, hogy mondom, egyetlen egy kritérium van, hogy őszinte legyen. Tehát én azt úgy mondom, mintha én lennék, és ez az vezetett hozzá, hogy a nagyon fájban van egy ilyen rész, hogy de én nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám szegődik a gyalázat. Ezt mondjuk 1980-ban magamra tartottam, érvényesnek tartottam, és úgy gondoltam, hogy hiába írta ezt a József Attila, ez én vagyok. Ez egy nagyon nagy segítség volt, hogy az ember az alázatot megtanulja, és ennek is köszönhetek mindent a pályámon, hogy azért úsztam meg, hogy még mindig játszom, nem dolgozom, hanem játszom. 76 éves korban nem rossz, hogy az van, hogy amit csináltam, meg csinálok, az fontosabbnak tartom magamnál. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan számot, mint a Hajtókdal, amit az 1958-as Tánza Fesztiválra írtam, és már nem tudom, hány ezerszer elénekeltem, akkor is a közönség azt szereti, akkor ugyanannyira benne kell lenni 585-ször is, mint a mit tudom, József Attila Levegődben, vagy az Ady Endrének a Nagy lopások bűnében. Ez megtanulja az ember ezt, erre segítettek engem az Asera Jordán, vagy a Vidnyánsz, és akkor ezeknek a zseniknek a továbbításában, átadásában megtanultam ezt, és ezt át tudtam vinni a saját dalaimra is. Tehát én ugyanúgy meghajtom a Gianni Bigó című rock'n'roll, függetlenül, hogy ez teljesen másról szól, mint ahogy József Attila verset mondanék, abból a szempontból, hogy az ember benne legyen, és legyen benne alázat, nincsen különbség.
És az a szép az egészben, hogy amikor pontot tettél a életrajzi regényed végére, akkor lényegében az élet megy tovább.
Hogyne, igen, persze. Persze, de még azért mondanék valamit a Vidnyánszkiról, hogyha már a Jordánról, meg az Asserról. Én őt azóta ismerem, mikor még, tehát én jártam Beregszászra játszani, meg 2002-ben megcsinálta a Vadászatot, és azóta színpadi változatot, és azóta valami 15 előadást rendezett vele, miközben kijelentette, olvastam az újságban, hogy a Hobót nem lehet rendezni. Mindmáig nem értem, hogy akkor...
Assernak se sikerült ezek szerint.
Hát ezek súlyos banditák már idézőjelben, szóval de nem sikerült, meg én nem is vagyok olyan. Na most a Vidnyánszky például elmesélem, azért fontosnak tartom, hogy hogy tudnak segíteni külső emberek. Ugye, ahogy a Jordán mondta, hogy tök mindegy, ha jó kedvem van, akkor jó kedvője mondjam el a Bűn című verset, az ott az első az előadásban, és akkor utána be lehet keveredni. De a Garas Dezső például azt mondta, eljött az egyik előadáson, és megkérdeztem tőle, hogy az ötödik verset elszúrom, van ilyen, akkor mit csináljak? És azt mondta, hogy akkor a hatodikat dobjam el, olyan értelemben, hogy mondjam fel, arra csak a hibátlanságára, a szövegre koncentrálják, és az alatt föl tudom a lelkemet építeni, hogy a hetedikben visszamenjek az előadásba. Ezt megtanította nekem, fantasztikus volt. És akkor jön a Vidnánszky féle dolog, hogy hát a tegnapi előadás a Ceglédi Művelődési Házban a 491. volt, ebből a Tudod, hogy nincs bocsánat című József Attila esből, ami 2005 óta megy, és a Vidnyánszky Attila rendezte.
491.
Szeptember 20-án vagy 19-én lesz az 500. Úgyhogy bekerülök a Guinness rekordok könyvébe. És az történt, hogy van, amit nem lehet megtanulni, az, hogy az ember hogy védje meg magát a Kései Siratú című verstől, ami a világ egyik legnehezebb verse, nem beszélve a fájdalomról. És ugye az édesanyja haláláról szól, én meg ott ülök, vagy állok az előadásban, és hát hogy lehet elkezdeni? Mint előtte van egy nagyon szép vers, amivel átváltani. Mondtam a Vidnyánszkynek, hogy hát azért nem kéne a nagyon fájt, meg tudod, hogy nincs bocsánat, ilyen jelentéktelenségeket, az ódát, nem beszélve az ódáról, meg a Kései Siratúról és a hazámról, ez egy csoportban van szinte, úgyhogy hát itt ilyenkor mindig a Besszarábiába kerültem a szószoros kort értelmében, és hát eljutottunk ide, hogy akkor az ember már legázolta magát ott egy-két versben, mint például a nagyon fáj, hogy a tudod, hogy nincs bocsánat, akkor most akkor hogy ugrik neki a Kései Siratúnak, mert ez nem megy csak úgy ripsz-ropsz. Nem fölmondania kell, van egy irtozatos váltás, amit lehet, hogy színészek színészileg meg tudnak csinálni, de én meg nem vagyok színész, meg nem is akartam lenni, hanem hogy mit érezek belül. És hát ez nagyon nehezen megy, és akkor ültem a díszletbe, mert a Nemzetiben van díszlet, egy dobogónak a szélén, és a Vidnyánszky berendezett a hátam mögé a dobogóra egy kupac földet. És azt mondta, hogy amíg el nem tudom kezdeni, addig markoljak bele a földbe, és a lábam előtt, mint egy képzelt koporsót, szórjam rá a földet az általam elképzett koporsóra, amit a közönségnek persze fogalma nincs, hogy az ott most micsoda, nem is kell, hogy legyen. És akkor hát az volt, hogy belemarkoltam a földbe, és gyúrtam a földet, ameddig meg nem tudtam szólani. Ez óriási segítség volt technikai értelemben, mert ez nem úgy van, hogy azt mondod, hogy légy a millenér férfi a főkinő, utána meg 36 fokos lázban égek mindig, szóval.
Hát igen, ez egy fizikai kibillantás.
Na most hát ezek ilyen segítségek, amíg egy autodidakta exhibicionistát kihúzzák a Szaharából, szóval, hogy ez mint ahogy, mit tudom én, nagyon sokszor a zenei értelemben nagyon sok segítséget kaptam például a Pókától, aki hát egy virtuóz zenész volt már akkor is a 70-es évek végén, és meg volt neki a képe arról, hogy mondjuk egy Jimi Hendrix, vagy egy Cream számig, nem is Doors, vagy Rolling Stones, hogy a szót szóljon meg, és akkor keresett olyan hangremeket, amik nekem jók voltak, és amiben el tudtam ereszteni, ahogy kell, ahogy egy ilyen, ahogy a Jack Bruce énekli, mondjuk a Spoonfult, vagy az nem úgy van, hogy énekelsz, hanem ott ki kell, hogy szakadjon, és az nem mindegy, hogy akkor itt a három hanggal vagy egy oktával följebb van. Ez nagyon nagy segítség.
Hogy visszakössünk a beszélgetésünk elejéhez, Charlie Watts-hoz. Ilyenkor, amikor tényleg eltűnik a rendszerből olyan valaki, vagy olyas valaki, aki tényleg örökhagyó, akkor mindig vannak folytatók. Ilyenkor hogyan kell rájuk emlékezni? Tehát te hogy emlékszel? Lesz majd több Charlie Watts az előadásokban, vagy ez beépül a lélekbe, és azt mondja, hogy ő volt a részem, és megyünk tovább?
Hát az van, hogy nekem nemrég volt egy műsorom, egész pontosan még ezt is tudom, július 4-én a Barba Negra Trackben, aminek az volt a cím, hogy Túl a kapukon, és ott a Jim Morrisonra és a Brian Jonesra emlékeztünk. Az egyik felében voltak Rolling Stones számok, amikben még a Brian Jones játszott, nem beszélve a Charlie Wattsról, másik felében meg Doors számok, meg bizonyos Jim Morrison versek, amiket én fordítottam, akár csak a Rolling Stones szövegeket is. Na most nekem vannak ilyen műsoraim, van olyan önálló estem, ahol a Jim Morrison, mint költőt is bemutatom, nem beszélve Vysockyról, és hát nagyon sokáig volt olyan program, amikor másfél órán keresztül már nagyon befutottként is, a 90-es években is, majd amikor kiálltunk, így nyomtunk másfél óra rollingot, vagy dorszot. Most nemrég dorsz is volt, most meg volt ez a kétszer egy óra. De volt olyan, hogy két órán keresztül tekertünk rollingokat, vagy. Mivel ez nekem az életem része, és ez 1964 óta az őrtoronyban került be a Charlie Watts és a Rolling Stones az életem része, ameddig én játszom, addig én nem hagyom el őket, se a József Attilát, se a Kekszet, vagy nem tudom még soron.
Se a Hobo Blues Bandet, remélhetőleg. Hogy a, remélhetőleg a Hobo Blues Bandet se.
Nem, hát a Hobo Blues Band egy nagyon fontos része volt az életemnek, az 2008-ban fejeztem be, előbb kellett volna, de én mindig úgy gondoltam, hogy a Hobo Blues Band az több nálam, és ezért olyan kompromisszumokba is belementem, amikben nem kellett volna, és amikor felismertem, akkor hogy ez így már nem az, aminek, ami volt régen, vagy nem az, aminek én szeretném, akkor abba hagytam.
Lehet, hogy a zenekar, a csapat nem az volt, de hál' Istennek a zene és a közös számok szintén tovább élnek. Milyen koncert lesz? Most mindenről beszéltünk, csak arról, hogy te zenész vagy.
Hát most volt az én zenei pályafutásom. Már nem teszek különbséget a Hobo Blues Band korszak és a szóló dolgaim között. Igen, sőt, azt mondhatom, hogy nagyon sok szóló lemezem van, mint a Circus Hungaricus, vagy a Hey Magyar Joe, vagy a Hobo Blues Bandről a Tábortűz mellett, vagy a Vadászat, amelyek ilyen alappillérek az életemben, és ezek nem csak Hobo Blues Band lemezek, sőt, vagy az első Viszocki lemezem, vagy nem tudom én, vagy akár ez a Gyalázatosra sikerült, hála Istennek, ugye Rejtő Dekameron, ami hát alpári poénokkal van tele, ezekkel én nem választom el ezt az egészet, én ezt elkezdtem a 78-ba, és játszom, ameddig tudom, és hát viszem magammal a Rolling Stones-t, vagy a Dorsot, vagy a Jimi Hendrix-et, vagy a Kekszet, vagy nem tudom, én nem foglalkozom ezzel, mert minden koncerten más a repertoár tükröz, ami azt jelenti, hogy akár a Hobo Blues Bandben, akár azóta a pasik, akik velem játszanak, azok infarktus kaptak, mert odaadom nekik a leírt műsort, lejátszok az első számot, és onnantól kezdve semmi nem érvényes. Amitől a paliknak egy ideig idegzsábájuk volt, utána meg elkezdték élvezni. Nem beszélve, ugye én mindig abból értem, hogy klubunk volt. És ott minden vasárnap játszottunk, mondjuk a Lágymányosiban, nem tudom, 10 éven keresztül, csak 600-an voltak a 250 személyes teremben, meg lehetett dögleni a melegtől, de közel voltak az emberek, a zenekarhoz is, meg a zenekar is közel volt egymáshoz, fantasztikus volt, és a közönség már előre tudta, hogy a múlt héten nem az volt. De hát ott mondjuk kicsúcsosodott a műsor, a Johnny B. Good és a közép-európai Hobo Blues között, az én mindenkiben csalódtam, nem sajnált senki.
Viszont el lehetett menni mindegyik koncertre, mert mindegyik más.
Persze, és a zenekar is átvette ezt a, volt egy óriási repertoár, persze, szóval mondom, hát ilyen számokat, hogy a de mások vittek rosszultakra engem, ez séróból, mert nem kell próbálni.
Na, nagy koncert lesz idén?
Február 13-án lesz.
Hát jövőre van.
Igen, de a Hobo 75-öt a koronavírus az elvágta, és elhalasztották, és az történt, hogy pont február 13-ára, amikor 77 éves leszek, akkor lesz az arénában, ha nem lesz leállás, akkor az lesz egy ilyen nagy esemény, ahol az úgy van hirdetve, hogy Hobo 77, térdig a szarban, fülig a szeretetben, tehát összefügg egy ki, akkor tervezzük a könyvnek, és a könyvhöz tartozik egy dupla lemez, amiben a 11 teljesen új szám is van, és az életrajzi könyvet végigkísérő válogatás van, de az összes dalt, ami a két lemezen 33 dal van, ez mindegyik új felvétel, vagy újra énekeltem, vagy. Úgyhogy nem egy ilyen 42. bőrt húzzuk le, az édesanyám meghalok, házasodni akarok opuszról, vagy.
Hát legyen akkor ez így ilyen, akkor várjuk február 13-át. Reményeink szerint ott leszünk, sőt biztos, hogy ott leszünk. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Remélem át tudtuk hidalni a kezdeti nehézségeket.
Természetesen is a mai vendégünk Földes László Hobo volt, Kossuth Díjas művész, blues énekes, Hobo Blues Band maga, Gyuri volt, Vig Gyuri a kérdezőtársam, én pedig az ő kérdezőtársa, F. Tóth Benedek vagyok.
Hagyjuk a személyi kultuszt a régi elvtársak Mákonyának.
Szép hétvégét mindenkinek.